Köszöntöm a tisztelt jelenlévőket. Először is engedjék meg, hogy bemutatkozzak. Juhász Attila vagyok, a Debreceni Egyetem hallgatója. Kutatótársam pedig Szabó Dóra, és arra vállalkoztunk, hogy a parazita folyóiratokat, illetve, ahogy mi fogalmaztuk meg, a tudományos világ ragadozóit szeretnénk kicsit alaposabban megvizsgálni. Nézzük is az előadásunkat, hogyan fog ez kinézni. Először magával a fogalommal, ami mindenki számára ismerős lehet, az Open Access-szel fogunk foglalkozni. Ezt követően ismerhettem, hogy mik is azok a ragadozó kiadványok, majd röviden beszélnék a kutatásomról, illetve ezen belül a hipotézisekről, a felmérésről, végül pedig egy rövid összegzés. De mi is az az Open Access, vagy nyílt hozzáférés magyarosan? A magyar nyelvű oldala úgy deklarálja ezt a fogalmat, hogy digitális, online elérhető, ingyenes és jogi korlátozások nélkül felhasználható publikációk, melyek lehetőséget biztosítanak a tudományos eredmények szabad és jogszerű felhasználására, természetesen a megfelelő hivatkozások felhasználásával. Létrejött a nem egyik napról a másikra következetből, nem egy hosszabb folyamat eredménye volt, egészen a 70-es évekig kell visszamennünk ahhoz, hogy megismerjük. Ekkor következett be az úgynevezett folyóiratkrízis vagy folyóiratválság. Ez azt eredményezte, hogy a kiadók túl nagy mértékben drágították a folyóiratoknak a kiadási költségeit, ennek fejében pedig a könyvtáraknak le kellett mondani ezen előfizetéseket, hiszen megfizethetetlenné vált számukra. Ez egyfajta információ visszatartást eredményezett, ami ugye nem volt előnyös a tudományos világ részvevői számára, hiszen a nagy többség nem engedhette meg, hogy önmaga megvásárolja ezen kiadványokat. Erre egy jó megoldás volt meg a folyóirat krízisre az 1994-ben Tim Berners-Lee által megalkotott World Wide Web. Későbbiekben az Open Access mozgalom maga is céljaként fogalmazta meg az internet támogatását, mint a tudás globális terjesztésének eszközét. Természetesen, mint minden új kezdeményezés, ellen és mellett is szólnak érvek. Természetesen ennél jóval több, de néhányat kihangsúlyoznánk. A mellette szóló érvek közül fontos, hogy növekszik a láthatóság, ezen kívül ingyenesen elérhetőek a tartalmak. Ebből fakad az is, hogy a térbeli, időbeli korlátok megszűnnek, hiszen egy megfelelő internetkapcsolattal és eszközzel az információ bárki számára bárhonnan elérhető. Ez nagymértékben javíthatja a nemzetközi együttműködéseket, ezeknek hatékonyságát. A publikálási folyamat is felgyorsul, hiszen nincsen ugye nyomtatási idő, illetve terjesztésre szánt idő, hiszen egyből elektronikusan elérhetővé válnak ezek az információk bárki számára, valamint könnyebb a kereshetőség is, valamint még akár azt az időt is megspórolja a kutató, hogy elmenjen a könyvtárba, hiszen otthonról is elérheti ezeket az új információkat. Néhány ellenérvet is felhoztam. Ezek közül az egyik a hosszú távú elérés biztosítása, ugye nem minden esetben szavatolt. Azt gondolom, hogy egy Open Access folyóiratban kiadott cikk az hosszú távon kereshető lesz, inkább ezt az önarchiválás esetében gondolnám veszélyforrásnak, amikor a szerző saját honlapján teszi közzé a cikket, erről későbbiekben még szó fog esni. Ezen kívül az időigényes önarchiválás is ellenérként szokott felmerülni, hiszen a kutatóknak számtalan teendője van. Oktatnak, konferenciára járnak, készülnek, jó esetben még magánéletük is van, úgyhogy erre nem biztos, hogy megfelelő idő jut. Következő három kérdéskör a szerzői jog, a minőség, illetve a hitelesség kérdése, azt gondolom már összefügg a kutatási témánkkal, a ragadozó folyóiratokkal, hiszen ők gyakorta megtartják a szerzői jogot, a silánytól az egész jó minőségűig elég széles skálán publikálnak bármit, illetve gyakran hiteltelen információkat is sajnos. De mik is azok a ragadozó folyóiratok? Az Open Access hozományaként tekinthetünk rájuk, ezzel párhuzamosan jöttek létre, áltudományos tevékenységet folytatnak, illetve a megtévesztés az eszközük, gyakorta ismert folyóiratokhoz hasonló nevet, illetve megjelenést kölcsönöznek maguknak, kéretlen levelekkel bombázzák a gyanútlan kutatókat, ezen kívül az első évfolyam első lapszámába kérnek fel gyakorta, vagy gyakran helyes írási hibákkal teletűzdelt levelekben kérik a szerzőket, hogy publikáljanak náluk. A szerkesztőbizottság tagjait az interneten toborozzák, vagy nem is teszik ugye nyilvánossá. Ez először Jeffrey Bell amerikai könyvtárosnak szúrt szemet, aki a Colorado-i egyetemen oktatott, és számtalan kéretlen felkérés kapott számára ismeretlen folyóiratokba. Alaposabban elkezdett utána járni ezen kiadványoknak, és arra jött rá, hogy bizony vannak olyan kiadók, akik csupán profitorientált célból próbálnak tudományos információkat szolgáltatni, viszont ugye semmiféle szakmai bírálat nem előzi meg a publikálást, tehát a megfelelő publikálási díj fejében mondhatni bármit közzétesznek a szakmaiság igénye nélkül, tudományosság igényessége nélkül. Növekszik a jelenlétük, mi sem mutatja jobban, hogy Jeffreyben, amikor elkezdte munkáját, 14 kiadót listázott, ez a szám egyre duzzadt, viszont sajnos 2017. januárjában be kellett fejezni a munkáját, hiszen túl sok támadást kapott, ami ugye, amire talán nem is volt felkészülve, amikor belevágott ebbe a projektbe. Ennek egy archív változata érhető el jelenleg az interneten. Mint korábban említettem, eltérő minőségű a publikációknak a színvonala az egészen silánytól, a tudományosságot teljesen nélkülözőtől, magas színvonalúig bármit publikálhatnak ezen kiadványokban, erről részletesen fogok még beszélni a későbbiekben, de hogy mi is idézte elő ennek a folyamatnak a létrejöttét, itt kell megemlíteni a publish or perish elvet, miszerint aki ugye nem publikál, az elbukik, tehát napjainkban egyfajta publikálási kényszer van jelen a kutatók világában, hiszen minden felettiségnek, mindenek felett áll a megfelelő számú publikáció. Így tudnak előre jutni a kutatók a tudományos ranglétrán, megfelelő pozíciókat szerezni, különböző fokozatszerzési eljárásokra is ugye szükséges, hogy megfelelő számú publikációval rendelkezzenek. Beszéljünk röviden a kutatásról. Nek volt egy előzménye, mert a visegrádi négyek térségében végeztem, a hallgatók, illetve oktatók körében, az elsősorban az Open Access-re fókuszált. Úgy gondoltuk, hogy szükség lenne a ragadozó folyóiratokat alaposabban megvizsgálni, ezen belül pedig az egyes tudományterületek közötti eltéréseket is szeretnénk még felfedni, amennyiben sikerül. A célcsoport jelen esetben csak a hazai oktatók a hazai intézményekben. A kérdőív jelenleg terjesztés alatt van, tehát egy folyamatban lévő kutatásról beszélünk, amely anonim is jelenleg is ugye online kitölthető. Néhány hipotézist megfogalmaztunk, mielőtt belevágtunk. Ezek közül, itt vannak a dián az alábbiak, eltérő lesz az Open Access publikálási kedv véleményünk szerint az egyes tudományterületek képviselői között, tehát például az élettudományi területen feltehetően nyitottabbak az ilyen jellegű publikálásra, mint egy humán területen. Viszont feltételezzük, hogy egyik tudományterület képviselője sem zárkózik el teljes mértékben a nyílt hozzáférés irányától, hiszen mégiscsak lehetőséget ad arra, hogy szélesebb körben terjessze ugye a cikkeit, publikáljon. Valamint feltételezzük azt is, hogy teljesen elítélik a ragadozó folyóiratokban való publikálást, hiszen veszélyforrásként tekintenek rá. Ehhez viszont az szükséges, hogy képesek legyenek az ismérveit felismerni ezen kiadványoknak, tehát majd azt is vizsgáljuk, hogy mennyire képesek megismerni, felismerni ezen kiadványokról a jellemzőit. Valamint feltételezhető, hogy akár egy egységes fellépés sem elítélendő részükről, ha veszélyesnek ítélik abban az esetben mindenképpen. Nézzük magát a kutatást. Az alapvető kérdéseken, mint a válaszadó nem ekkora oktatási intézménye, arra keressük a választ, hogy mi a motivációja a tudományos előrehaladását tekinthetően. Ugye két csoport lehet, lesznek, akik motiváltak lesznek, illetve lesznek, akik nem lesznek motiváltak. Akik motiváltak, esetükben feltételezhetjük, hogy nyitottabbak az Open Access felé, hiszen szélesebb körbe szeretnék terjeszteni a cikkeiket, munkáikat, illetve vannak, akik nem motiváltak, esetükben beszélhetünk kiégésről, megrekedésről, elégedettek a jelenlegi állapotokkal, ők lehet, hogy kevésbé lesznek nyitottak, hiszen nem szeretnének nagyobb láthatóságot, megelégednek a jelenlegi helyzetükkel. Azt is vizsgáljuk, hogy van-e eltérés motiváltságban, illetve Open Access publikálási kedvben az egyes tudományterületek között. Fontos kérdés, hogy az MTMT-n felületét mennyire gondozza az adott kutató, ugye az MTMT-ben kötelező jellegű a feltöltés, viszont mint korábban a hátrányoknál említettem, nem biztos, hogy az önarchiválásra megfelelő idő jut, illetve hogy beszélnünk kell arra is, hogy az MTMT nem Open Access kiadvány vagy repozitórium, hanem egy bibliográfiai gyűjtemény. Viszont van, aki valószínűleg nagyobb, és van, aki kevesebb figyelmet szentel ezen felületének a gondozására, pedig ez egy remek lehetőséget nyújt, hiszen egyszerűen összeállíthat irodalmi jegyzéket, amelyet például felhasználhat tudományos előmeneteléhez, vagy a későbbiekben pályázatok során is. Ezen kívül vizsgáljuk, hogy az adott szerző publikált-e már Open Access folyóiratban. Itt három opció közül választhatnak a válaszadók, van, akik publikáltak, vannak, akik nem, illetve egy harmadik opció, akik nem, de tervezik. Feltételezzük, hogy többségbe kerülnek azok, akik már publikáltak, vagy nem, de tervezik, ezáltal is szélesebb körbe juttatván el tudományos eredményeiket. Ezen kívül egy fontos kérdés véleményem szerint az Open Access modelleknek az ismerete. Itt négy modellről kell beszélnünk, az arany, a zöld, a platina, valamint a hibrid modellekről. Az arany modell esetében egy valódi Open Access kiadványban kerül publikálásra a cikk, mégpedig megfelelő szakmai bírálatot követően publikálási díj fejében kiadják. Ebben az esetben a szerző és a kiadó megállapodik egy publikálási díjról, illetve megállapodnak még arról is, hogy a szerzői jog kinél marad. A zöld út esetében viszont arról beszélhetünk, hogy repozitóriumban, azaz intézményi dokumentumtárban kerül publikálásra a cikk, illetve ide sorolnánk még az önarchiválást is, amikor a szerző saját honlapján kerül archiválásra. Ebben az esetben viszont ugye a korábban említett hosszú távú elérés nem minden esetben szavatolt. A platina vagy gyémánt modell esetében ingyenesen kerül Open Access publikálásra a cikk, viszont az ingyenességnek vannak hátrányai, például ez néha a minőség rovására mehet. A hibrid modell jelenleg egy átmeneti modell a hagyományos, illetve az Open Access publikálás között. Azt gondolom, hogy ez sem elítélendő, ugye itt egy megfelelő díj fejében Open Access megjelenése lesz a cikknek. Vizsgáljuk, hogy a szerző ismeri ezen modelleket, illetve hogy utána jár-e annak, hogy az alábbi modellek esetében milyen lehetősége van a későbbiekben az önarchiválásra. Egy kérdés még a kérdőívünkből, az orcid azonosító megléte. Azt vizsgáljuk, hogy a szerzők mekkora aránya rendelkezik ezen azonosítóval. Ezen azonosító azt szavatolja, hogy mindenki egyértelműen azonosítható legyen, ugye gyakoriak az azonos nevek, akár intézményeken belül is. Ezáltal mindenki ugye külön azonosítható és látható, hogy milyen publikációi vannak, milyen cikkekkel rendelkezik. Egyre több kutató ezen azonosító meglétéhez köti már azt, hogy publikálhassanak nála a szerzők. Az egyik legfontosabb kérdés a kérdőívünknek, hogy nő-e a láthatóság az adott szerzőnek a nyílt hozzáférés által. Természetesen ez csak azok esetében lesz releváns, akik már publikáltak nyílt hozzáférési folyóiratokban, hiszen a többiek ezt nem tudják megítélni. Bízunk benne, hogy a válasz pozitív, és arra számítunk, hogy nőtt a láthatóságuk a nyílt hozzáférésnek köszönhetően. Ezt követően a ragadozó folyóiratokkal foglalkozunk kérdőívünk túlnyomó többségében. Először arra keressük a választ, hogy a szerző kapott-e már felkérést ilyen jellegű kiadványtól. Illetve, hogyha kapott, akkor képes-e megállapítani egy-egy kiadványról egyáltalán azt, hogy ez ragadozó tevékenységet folytat. Egy listából kell majd kiválasztani az árulkodó jeleket, amit ő ragadozó folyóiratok jegyeinek ítél meg. Bízunk benne, illetve azt is feltételezzük, ugye előzetes hipotéziseimnél már említettem, hogy képes lesz megállapítani ezeket a jeleket, tehát megismeri ezen kiadványokat. De hogy egy kiadvány ragadozó vagy nem ragadozó, igen keskeny a mesdje. Ugye mindkettő alapvetően tudományos kiadványokat fog publikálni, viszont a ragadozó folyóirat esetében meg kell említeni azt, hogy ugye silány minőség is megjelenhet, hiszen a megfelelő publikálási díja fejében bármit közzétesz, míg egy nem ragadozó kiadvány, egy hagyományos értelembe vett Open Access kiadvány, ugye szakmai bírálatot követően publikál csak, tehát ez a legnagyobb különbség a két kiadvány között. A kutatásban még egy Likert skálás mérést is alkalmazunk, 1-től 5-ig terjedő skálán. Vizsgáljuk, hogy a válaszadók mennyire ítélik meg veszélyesnek ezen kiadványokat, illetve hogy utána járnak-e egy-egy kiadványnak, mielőtt abban publikálnának. Ugye feltételezhetjük, hogy vannak olyanok, akik fix kiadványokban publikálnak, akár ugye könyveket részesítik előnyben, de akik nyitottak az újítás felé, akár ugye az Open Access felé, azt is szeretnénk megtudni, hogy ők mennyire járnak utána egy-egy kiadványnak, mielőtt oda beküldenék cikkeiket. Illetve miként vélekednek kollégáikról, kutatótársaikról, hogy ők képesek-e megítélni ezen kiadványoknak a színvonalát, illetve van-e összefüggés a között, hogy az esetükben milyen eredmények születtek az ismérveknél, illetve hogy miként vélekednek másokról. És egy fontos kérdés lehet, hogy van-e esetleg valamilyen előnye ezen kiadványoknak a válaszadók szerint. Ha nem lenne semmilyen előnye, akkor alapvetően nem léteznének, hiszen a piaci helyzet megölni őket. De ugye a ragadozó folyóiratok létrejöttek, korábban említett Publisher Perishave-nek köszönhetően. Milyen előnye lehet? Akár ugye a gyors publikálási folyamat, mert nincs ugye szakmai bírálat előzetesen. Ez mindenképpen egyfajta előny, bár ugye a végeredmény számítana, ami a minőség kellene, hogy legyen. Ezen kívül azt is vizsgáljuk, hogy a válaszadók szerint van-e, aki önszántából publikál ilyen jellegű kiadványokban, illetve szükségesnek éreznek-e egy egységes fellépést ezen kiadványok ellen.
Az utolsó két kérdés a korábbi kérdőívünkből lett átmerítve, ez a nyílt hozzáférés legnagyobb előnyeit, illetve hátrányait vizsgálja. Korábban legnagyobb előnyként az ingyenességet emelték ki a válaszadók, legnagyobb hátrányként pedig az elavuló hiperhivatkozásokat, illetve a bizonytalanságokat a dokumentum eredetét illetően. Szeretnénk megtudni, hogy változott-e valami, illetve miért nem emelték ki korábban mondjuk a rövidülő kutatási időt, a gyorsabb publikálási folyamatot, a javuló nemzetközi együttműködéseket, ez mind-mind érdekes lehet. Vagy a hátrányánál esetleg a szerzői jogi kérdések kerültek azóta előtérbe, vagy konkrétan csak a ragadozó folyóiratok. Tehát vizsgáljuk, hogy van esetleg bármilyen változás az előnyeket, hátrányokat illetően. És végül egy rövid összegzés, tehát jelenleg is folyik a kutatásunk, melyben a hazai tudományos világ és a ragadozó kapcsolatát szeretnénk megvizsgálni, illetve szeretnénk, hogyha esetleg a különböző disziplinák között is kirajzolódnának valamilyen eltérések a nyílt hozzáférés területén történő publikálást illetően, illetve vizsgáljuk, hogy a hazai kutatók miként ítélkeznek a ragadozó folyóiratokról, látnak esetleg bennük valami különös veszélyt, vagy esetleg előnyöket is tulajdonítanak nekik a számos hátrány mellett alapvetően. Illetve egy fontos kérdés, hogy éhen halhatnak ezek a ragadozók, hiszen a ragadozók addig élnek, ameddig a prédák jelen vannak. Itt a prédákat két csoportra kellene bontani. Vannak ugye azok nagyobb számban, akik véletlenül kerülnek ebbe a helyzetbe, tehát kapnak egy kéretlen felkérést, és kiadják a cikkeiket ragadozó folyóiratok kezébe. Lehet, hogy már a munka közben rájönnek, hogy ezek ragadozó folyóiratok, de már a belefektetett idő, energia, pénz nem térülne meg soha, ezért önszántukból odaadják. Illetve egy kisebb csoport az, aki szánszándékkal publikál ezen kiadványokban. Ennek ugye az egyik oka lehet a korábban már említett publisher per is. Azt gondolom, hogy az első csoportot egy megfelelő ismeret átadással, felvilágosítással, illetve egy olyan listával, amely napra készen közli a ragadozó folyóiratoknak a listáját, őket meg lehetne védeni. Az utóbbiak esetében pedig egy figyelemfelhívás lenne fontos, hiszen például a magyar pályázati rendszerekben nem fogadják el azon kiadványokat, azon cikkeket, publikációkat, amelyek ragadozó folyóiratokban jelentek meg, tehát mindenképpen van benne egy veszélyforrás ilyen részről is. És végül szeretnék megköszönni a figyelmet.